Felvételről hallhatják Mégli Attila vasárnapi beszédét, amely a Kispest Vekerletelepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispest Vekerletelepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Szeretném megidézni azt a motívumot, hogy tulajdonképpen Jézus, ahogy nézi, hogy hogyan dobják az emberek a persejbe az adományukat, nem csak azzal kapcsolatban tesz állítást, hogy melyik mozdulatnak mi az értéke, így azzal kapcsolatban is mondott néhány mondatot, hogy mi az érvénye. Mert hogy nem csak egyszerűen értékük van dolgoknak vagy mozdulatoknak, hanem érvényük is van, vagy éppen érvényük nincsen. És hogy éppen nem azt szerette volna Jézus, hogy érvénytelenítse azt, hogy sokan sokat dobnak be a fölöslegükből, hanem csak azt szerette volna nyilvánvalóvá tenni, hogy ennek az érvényessége, ennek a helyi értéke pont annyi, mint amikor valaki a fölöslegéből ad. Aki a templom persejpénzét kezelte, valószínűleg teljesen közömbös volt afelé, hogy most a fölöslegesből adják, abból adnak, amire egyébként nekik is szükségük van, lényeg, hogy adják. De azt tárta föl Jézus, hogy Istennek viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mi az érvénye és a helyi értéke azoknak az adományoknak. És aztán, ami korábban hangzott el az evangéliumban, hogy ezek a bizonyos írástudók, akiktől óva intette Jézus a tanítványait, ők például színleg nagyokat imádkoznak. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy imádkoznak ők csak éppen azoknak a szavaknak, amelyeket ők elmondanak, mikor színleg imádkoznak, semmiféle érvényessége nincsen. És valahogy így a liturgikus év vége felé, ahogy előkerül ez az evangéliumi néhány bekezdés, talán érdemes témává tennünk azt, hogy amellett, hogy értékek mentén szoktuk látni az életet, hogy tudjuk látni amentén, hogy mit tudunk elmondani dolgoknak, szavaknak az érvényességéről. Mert ez egy picikét másféle világ, mint az értékek szempontjából nézni valamit. Eszembe jutott egy kisiskolás fiú, aki egyszer nagyon szomorúan jött és elkezdte a maga panaszát. Láttam, hogy tele van fájdalommal, mondtam neki, hogy meséld el, mi van veled. És beszámolt arról, hogy hát hogy elkezdődött az iskola, és hogy ez milyen érdekes, hogy ismeretlenekkel találkozunk, egyre jobban megismerjük egymást, aztán barátságok alakulnak, és hogy milyen szép az, hogy örök barátságok is szövődnek ott. És hogy elhangzanak ilyen mondatok, hogy te innentől most már örökre az én barátom leszel. És ehhez kapcsolódott az ő szomorúsága, hogy ez a bizonyos örök barátság tartott néhány hétig, talán hónapig, és aztán egyszer csak elkezdett az a másik fiú furcsán viselkedni. Elkezdte elárulni, kibeszélni azokat a dolgokat, amelyekkel kapcsolatban egyébként megegyeztek, hogy ez titok, és kettőjük között marad. És ahogy ez így ment, hát felnőtt szóval így mondanánk ezt, hogy megromlott a kapcsolatuk. És ahogy megromlott a kapcsolatuk, visszaemlékezett ez a fiú, aki jött hozzám, hogy de hát mi azt ígértük, hogy ez egy örök barátság lesz. Hát mivé lett ez? És aztán megkérdeztem, hogy na de hát mi történt mégis utána? És elmondta, hogy hát azt kellett tennem, hogy oda mentem ő hozzá, megkérdeztem tőle, hogy emlékszel, hogy örök barátságot ígértünk egymásnak? Mondta a társa, hogy igen, emlékszem. Mire ez a kisfiú, hogy akkor ezt most visszaszívom. Hogy gyerekként benne tudunk lenni egy ilyen világba, és nagyon tetszik nekem ez a kisfiú minden nehézségével, meg szenvedésével, mégpedig azért, mert nagyon komolyan veszi az életet. Hogy már ott annyi idősen komolyan veszi a kimondott szót, tudja, hogy annak van egy súlya, tudja, hogy abból fakad aztán sok minden, és azt is tudja, hogy hát most már, hogyha ez nincs így, akkor azért mégiscsak kéne valamit csinálni. És hát valószínűleg azt kell csinálni, akkor vissza kell szívni. Minimum ennyi. Milyen érdekes, hogy aztán felnövünk, ugyanígy elmondjuk a szavainkat, és aztán kiderül, hogy mennyire érvényesek, vagy éppen mennyire érvénytelenek, és még annyi sincsen bennünk, hogy azt mondjuk, hogy na ezt akkor visszaszívom. Hanem egyszerűen hozzá tartozó az élethez, és ez mindannyiunk tapasztalata, hogy megszokjuk, hogy egyszerűen a kimondott szavainknak nincsen olyan túlzottan nagy érvényessége. Nagyon gyakran már azoknak a szavainknak sincsen érvényessége, amelyeket a jelenre vonatkozóan mondunk ki. Nem is beszélve azokról, amelyeket a múltra vonatkozóan, vagy azokról, amiket a jövőre vonatkozóan szeretnénk kimondani. Mint hogyha megszoktuk volna azt, hogy történnek velünk dolgok, átélünk élményeket, és ezeknek a dolgoknak és élményeknek egy idő után lejár a szavatosságuk. A nyári élményekből talán még szeptember elején valahogy tudunk táplálkozni, aztán valahogy kifogy belőlük az erő, valahogy kiürülnek, és megmaradnak tulajdonképpen erőt és életet már nem adó emlékképnek. Azt, hogy valaminek érvényessége van, azt szívesen definiálnám valami ilyen módon, hogy egész egyszerűen jelen való, vagy valami, ami működő, valami, amiben erő van, ami kifejti a hatását. És milyen érdekes, hogy az életünknek velejáró tapasztalata, hogy a legtöbb dolog olyasmi, ami valameddig működik, aztán lejár a szavatossága. Valameddig erőt adó, valameddig jelen való, és aztán egyszer csak valahogy elsikkad. És nem csak az élményeinknek, és nem csak a dolgoknak van egy ilyen sajátossága a szemünkben, vagy az életünkben, hanem a saját szavainkkal is pontosan így vagyunk. Azt is szokás időnként úgy megbecsülni, hogy vajon X vagy Y embernek a szavai hány napig érvényesek. És akkor előre be lehet szinte címkézni, hogy ez még ma érvényes, holnapra tudjuk, hogy biztos, hogy már nem lesz érvényes. Vagy van arról tapasztalatunk, hogy tudhatjuk, hogy valaki valamit mond, már abban a pillanatban sem érvényes, amikor azt kimondja. És aztán egyszer csak szembe találkozunk saját magunkkal, és azzal a kérdéssel, hogy amit mi kimondunk, az tulajdonképpen hogy is áll az érvényesség tekintetében. Arra gondolok, hogy érdemes azért ezt témává tennünk így, mert az evangélium olyasmiről szól, ami egyrészt kísérője az életünknek, másrészt messze meghaladja az életünket. Mert szól valamiről ez a rövid rész is, ami mulandó, és szól valamiről, amiről Jézus azt mondja, hogy na ez viszont örök. És hogyha ezt így ebből a szempontból nézzük, nagyon izgalmas dolgokra tudunk találni. Általában, amikor egy jelenre irányuló kijelentésről megpróbáljuk eldönteni, hogy érvényes vagy érvénytelen, akkor így szoktuk ezt a hétköznapi életben megfogalmazni, hogy igaz vagy pedig nem igaz. De egy picit súlyosabbnak érzem ezt a szót, vagy tartalmasabbnak érzem ezt a szót, hogy valami érvényes. Mert hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor lesz még inkább izgalmas a saját magunk vizsgálata ebben a tekintetben. Egy nagy gondolkodónak, Arisztotelésznek az egyik óvatos, de nagyon logikus és mértéktartó megfogalmazása így hangzik, hogy tulajdonképpen a jövőre vonatkozó kijelentések sem nem igazak, sem nem hamisak. Mert ugye valahogy logikai ítélettel szeretjük illetni az állításokat, megállapítani, hogy ez igaz, vagy pedig hamis. És kiderül, hogy létezik olyan Arisztotelész gondolkodásában, biztos, hogy létezik olyan, ami sem nem igaz, sem nem hamis. Ezek pedig a jövőre vonatkozó kijelentések. És talán ennél az óvatosságnál még inkább messzebb megy egy másik gondolkodó. Nietzsche úgy fogalmaz, hogy az ember az az állat, akit megtanítottak ígérni. Sokat mondónak tartom ezt a definíciót. Tudjuk, hogy sokféle antropológiai definíció forog közkézen. Hogy sokan megpróbálták ilyen nagyon egyszerűen és frappánsan megfogalmazni, hogy most az embernek mi is a lényege. Ezt a nietzschei megfogalmazást én nagyon sokat mondónak tartom. Szándékosan nem szeretnék most belemenni ennek az elemzésébe, de tűnődjetek el egy kicsit azon, hogy mi minden következik egy ilyenfajta meghatározásból. Az ember az az állat, akit megtanítottak ígérni. Nietzschének meggyűlik a baja ebből a szempontból az emberrel. Mint ahogy talán nekünk is egy picit meggyűlik a bajunk, nem csak úgy általában az emberrel, hanem a mellettünk élő személlyel, akit ismerünk, vagy éppen meggyűlik a bajunk saját magunkkal is. Mert felfedezzük, hogy az sem könnyű már, hogy a jelenre vonatkozóan érvényes állítást tegyünk. Eszembe jut, egyszer jött hozzám valaki, segítséget kérni, és megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy? Mire ő mondta, hogy köszönöm jól. Na, ezt a választ nem fogadom el, egy kicsit beszélgessünk már erről, hát valamiért jöttél. 2 perc múlva kiderült, hogy nagyon rosszul van. Csak azért juthatott ő eszembe, mert egy ilyen egyszerű kérdés, ami a jelenre vonatkozó érvényes állításért kiállt, hogy hogy vagy. Lehetséges, hogyha igazán érvényesen szeretnénk kimondani a szavainkat, hogy lehet, hogy sokkal becsületesebb lenne azt mondani, hogy tulajdonképpen így most, hogy hirtelenül kérdezett, egyáltalán nem is tudom, hogy hogy vagyok. Üljünk csak le egy picit, beszélgessünk egy kicsit, hogy is vagyok, jaj, mi is van velem. És akkor lehet, hogy 10 perc múlva, 20 perc múlva, fél óra múlva egy érvényes kijelentést tudok tenni arról, hogy itt és most hogy vagyok. Azért szeretném ezt így, ebből a szempontból idehozni, mert döbbenetes, hogy mennyire hozzászokunk ahhoz, hogy tulajdonképpen semmiféle igénye nincsen a szavakkal kapcsolatban, semmiféle igénye nincsen egyikünknek vagy másikunknak, hogy az egyáltalán valamilyen szempontból legalább a jelenre vonatkozóan érvényes legyen. És hogyha a jövőbe tekintünk, még inkább így vagyunk, hogy mindeközben, miközben úgy tűnik, hogy a mulandó élet, mindaz, ami mulandó az életben, úgy képes átszínezni a valóságot, hogy alig tudunk jövőre vonatkozóan érvényes kijelentéseket tenni, hogy tulajdonképpen mindannyian átéljük azt, hogy valamit valahogy érzékelünk, és hogy ez tünékeny, változékony, múlékony, és amikor kijelentéseket teszünk, különösen a jövőre vonatkozóan, a jelen érzékelése, és az, ahogy éppen vagyunk, az, amilyen érzelmi állapotban éljük azt a pillanatot, az nagyon is átszínezi a valóság érzetünket. Milyen különös, hogy emellett és ezzel együtt van valamilyen vágy a szívünkben, hogy tudjunk jövőre vonatkozó érvényes mondatokat elmondani. Ha máskor nem, például mikor egy férfi és egy nő azt mondja, hogy én ígérem, hogy holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajodban el nem hagylak téged. Vagy amikor egy férfi és egy nő azt mondja, hogy én hűséges leszek hozzád. Tulajdonképpen egy jövőre vonatkozó kijelentést teszünk, és hát látjuk, hogy mekkora az érvényessége, vagy az érvényességi találata ezeknek az általunk egyébként komolyan kimondott mondatoknak. És milyen sokat mondó az is, hogy amikor azt mondjuk, hogy a mulandó úgy átszínezi a világot, átszínezi az érzékelésünket, befolyásol bennünket a gondolkodásunkban, a szándékunkban, az akaratunkban, egyáltalán abban, hogy hogy viszonyulunk éppen az élethez, hogy ezek a kijelentések tulajdonképpen nem is arról a mulandóról szólnak, amelyek kívül vannak. Amikor azt mondom, hogy én holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajodban el nem hagylak, az nem te rád vonatkozik az a kijelentés, hogy te így leszel, meg úgy leszel, hanem arra, hogy önmagamban szeretném fölfedezni, és megőrizni, és fönntartani ennek a kijelentésemnek az érvényességét. Másként fogalmazva, mi történik? Tulajdonképpen szeretnénk fölnőni az örökhöz. És amikor a mulandóval találkozunk, és azzal, hogy a legkomolyabb mondataink is, amelyek a jövőre vonatkoznak, milyen könnyedén ki tudnak örülni, milyen könnyedén megkopnak, milyen könnyedén lejár a szavatosságuk. Éppen ebben a nehézségünkben, vagy ebben a gyötrelmünkben, ha szabad most a mai evangéliumból egy szót még idehoznom, ebben a gyötrelmünkben tulajdonképpen végig azt keressük, hogy hogy is van ez a mulandóval és az örökkel. Azt hiszem, hogyha ebből a szempontból tud megérkezni hozzánk Jézus néhány mondata ezen a mai vasárnapon, akkor eléggé világos lehet a számunkra, hogy tulajdonképpen a mulandóval semmi baj nincsen. Hogy az örök nem attól lesz értékes, és nem attól lesz érvényes, hogy a mulandót elkezdjük értékteleníteni, vagy érvényteleníteni. Hanem éppen, hogy a mulandón keresztül érkezik meg hozzánk nagyon sok minden, aminek a segítségével föl tudunk talán nőni valahová, amit öröknek lehet nevezni. Diákmisén kérdeztem a gyerekeket, hogy hát tudnátok-e valamit mondani, ami mulandó? És az egyik kicsi lány, hát szerintem még nincs 10 éves, másodikos, ha lehet. Azt mondta, hogy mulandó? Hát például a gyermek, a gyermekségünk, hogy az olyan, ami elmúlik. Hát azonnal ledöbbentem, hogy te jó ég, hát mit fogalmaz meg ez a kislány? Azt mondja, hogy a gyermek voltunk, az mulandó. Mert egyszer csak felnőttek leszünk, és megkérdeztem, hogy na és akkor, hát mi lesz apával meg anyával? Mire azt mondja, hogy hát apa meg anya addigra már nagymama meg nagypapa lesz, mert amikor én már nem leszek gyerek, hanem felnőtt leszek, és nekem is lesz gyerekem, na akkor ők majd nagypapa meg nagymama lesznek. És megkérdeztem, hogy de hát mégis akkor, ha te ilyen okos vagy, biztos azt is meg tudod mondani, hogy na de mi akkor az, ami örök ebben a történetben? Mert úgy látom, hogy itt akkor mulandó a gyerekség, az apu meg anyu most már nem apu meg nem anyu bizonyos értelemben, hanem inkább nagymama meg nagypapa. És akkor azt mondta, hogy hát az a szeretet, ahogy én fogom szeretni felnőtten is aput meg anyut. És azért szerettem volna idehozni ennek a kislánynak a bölcsességét. Mert tulajdonképpen lenyűgöző megfigyelés mindez azzal kapcsolatban, amit én így fogalmaznék, hogy az örök is valami mulandón keresztül érkezik meg hozzánk. És semmi probléma nincs azzal, hogy millió szálon kötődünk a mulandóhoz. Mint ahogy nagyon sokszor, amikor így tudunk érzékelni, akkor tudunk úgy lesajnálva gondolni arra, ami mulandó. Hogy hát mi az örököt keressük, és hát hagyjuk már ezt a mulandó világot, meg nem tudom én micsoda. Azért szerettem volna erről egy picit tágosabban beszélni, vagy szinte csak erről beszélni ma. Mert mindig újra elgondolkodtat, hogy az, amit kimondunk, az hogy áll az érvényesség tekintetében. Hogy tudunk-e azért dolgozni egy nagy belső lelki munkával, hogy egyáltalán érvényes kijelentéseket tudjunk tenni. És azért is, mert amikor Jézus azt mondja, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak, akkor tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy én pontosan tudom, hogy nektek van egy ilyen kapcsolatotok ezzel a mulandóval, és hogy ez átszövi az életeteket, és magatok is csodálkoztok azon, ahogy a saját magatok által kimondott szavak érvénytelenné válnak, és elmúlnak. Hogyha nagyon ebbe a világban vagyunk csak, ebben a mulandóban, tulajdonképpen fölfoghatatlan a számunkra, hogy milyen súlya van annak a kijelentésnek Jézus ajkáról, hogy az én igéim viszont el nem múlnak. Mert ezzel azt mondja, hogy én tudom, hogy ti hogy szoktok beszélni. Én tudom, hogy általában hogy szokott ez történni. Most akkor egy picit gondoljatok egészen másra. Próbáljatok a magatok vonatkoztatási rendszerén egy kicsit túl látni. Amit én elmondtam nektek, az én igéim, azok soha el nem múlnak. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez a hegy, vagy ez a folyó, vagy ez a tenger örök, ahhoz képest, hogy ti hogy éltek, és hogy mit mondtok, és hogy mit csináltok egymással. De tudjátok, úgy van az, hogy ez a hegy, meg ez a folyó, meg ez a tenger, éppen ezek a mulandók ahhoz képest, amit én kimondtam nektek. Mert az nem múlik el. És az evangélium a logosz szót használja itt, vagyis Jézus nem egyszerűen szavakról beszél, hanem a logoszról beszél. Azt mondja, hogy az én logoszom, amit én mondok ti nektek, az nem múlik el. Nem tudom, hogy ez hogy hangzik nektek, de egy ilyen nagyon egyszerű kijelentést szeretnék tenni, hogy tulajdonképpen érdemes egész életünkben tanulni, beszélni. Mert nem a szavainkkal van a baj, hanem azzal, amikor fecsegésbe fordul az élet, amikor érvénytelenül használjuk a szavakat, érvénytelen tartalmakra, amikor összekeverjük a mulandót az örökkel, azzal van a baj, hogy a szavaink nem tudnak a logosz rangjára emelkedni. És tulajdonképpen ez nem a szavainkon múlik, hanem rajtunk múlik, akik kimondjuk a saját magunk szavait. Hogy az szó lesz, vagy pedig logosz tud lenni, ami el nem múlik, az egyedül csak mi rajtunk múlik. Ahogy így áll előttünk ez a néhány evangéliumi szempont, talán még szeretnék egy pici figyelmet fordítani arra, hogy milyen, majdnem azt mondtam, hogy divatos, de inkább azt mondom, hogy mennyire elterjedt az, hogyha valaki hívő keresztényként, vallásos emberként éli az életét, hogy azon keresztül mutassa meg az örök tartalmak felé való komoly odafordulását, hogy elkezdi lenézni a mulandó világot. Eszembe jutott egy történet valakiről, aki egy nagyon szép házat vett magának, és amikor ezt látta az ismerőse, az az ismerőse, aki nagyon vallásos volt, és nagyon mélyen hívőnek gondolta magát, lehet, hogy egy kicsit irigy is volt arra a szép házra, rögtön oda kínálta neki, hogy na de hát most ezt minek? Hát úgy se tudod magaddal vinni oda átra. Mire ez az illető azt mondja, hogy ezt én nem is oda átra vettem. Te tévedésbe vagy. Ezt én ide vettem. Én ebben a mulandóban szeretnék ebben a szép házban még időt eltölteni. Hogy nem attól lesz értéke az öröknek, hogy lenézzük a mulandót, hanem éppen akkor tud a maga helyi értékére kerülni minden, ami körülöttünk van. Hogyha elkezdünk a helyi értékének megfelelő viszonyulással, megfelelő értékeléssel fordulni felé. Amikor így van előttünk ez az evangélium jelenet, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen mi el sem tudjuk képzelni, amiről Jézus beszél. Ráadásul, amikor mulandóról beszélünk, általában szoktunk ezen keseregni, hogy hát a mulandó az egy ilyen szomorú dolog, mert hát a szép dolgok elmúlnak. Mai evangélium pedig azzal az örömhírrel kezdődik, nem tudom, megütötte-e a fületeket. Ez volt az evangélium első mondatának első fele, hogy azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek. Azért ebben van valami öröm, hogy a gyötrelem az olyasmi, ami véget ér. Hogy az, amit mi öröknek szoktunk tartani, a szenvedésünket, a fájdalmunkat, vagy a gyötrelmünket, hogy éppen pont az is mulandó. Ez valamilyen szempontból örömhír lehet mindannyiunknak, hiszen ismerjük azt saját magunkról, hogy amikor belelapozunk a naptárunkba, és azt látjuk, hogy egy hét, két hét, három hét, nem is látjuk a végét, mikor lesz egy kis szabadabb időnk, legalább két nap, amikor olyan nyugodtabban el tudunk menni valahova. Nem mindegy, hogy mi van ott, és hogy látjuk-e, még akkor is, hogyha egy hónap múlva lesz csak ez valóság, de hogy látjuk-e, hogy most valahogy ezt addig el tudjuk vinni, ezt a sok nehézséget, munkát, erőbefektetést meg tudjuk tenni, stb. Mert tudjuk, hogy aztán lesz ott két napunk, hát ott virít a naptárunkba. Hát ez milyen jó, egészen másképp hordozzuk az élet terhét, hogyha tudjuk, hogy mikor lesz, vagy nem soká lesz valami, ami felüdítő a számunkra. Hogyha ezt nem látjuk, ha nem látjuk ennek az átmenetiségét, akkor úgy ránk tud szakadni, hogy de jó ég, hát nem is látjuk a végét, talán nem is lesz ennek soha vége. És egyszerűen Jézustól valami örömhír az is, hogy a gyötrelmek véget fognak érni. És ezt azért érdemes befogadnunk, mert akkor egészen másként hordozzuk azt is, amit egyébként gyötrelemnek nevezünk az életünkben. Azt mondjuk, hogy most ezt hordozzuk még egy hétig, két hónapig, két évig, 20 évig, még talán hordozzuk 40 évig, és aztán véget érnek a gyötrelmek. Azt hiszem, hogyha ezeket befogadjuk, akkor nagyon világos lesz a számunkra Jézusnak az az örömhíre, hogy most lehetséges, hogy lólépésben érzitek, hogy haladok majd, de lehetséges, megkockáztatunk egy nagyon egyszerű mondatot, ezt én így 50 felé egyre jobban érzem, hogy tulajdonképpen a gyötrelmek a mulandósághoz kapcsolódnak. Hogy a gyötrelmek azok olyan természetűek, hogy mintha éppen a mulandóságból gyökereznének. Hogy gyötrelemnek nevezhetjük azt, amikor úgy megérkezik az életünkben, hogy te jó ég, sok szépség, és mennyire mulandó. És elkezd valami evangélium megszólalni az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy a gyötrelmek véget érnek. Hogy van a gyötrelmen túl is, a gyötrelmeken túl is valami. Hogy egyszerűen azt mondja Jézus saját magáról, hogy az én igéim el nem múlnak. Ez pedig tudjuk, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy Jézusnak egy-egy mondata az érvényességét nem veszíti el. Kicsit tágabb értelemben ez azt jelenti, hogy Jézusnak egy-egy cselekedete az érvényességét soha nem veszíti el. Ez azt jelenti, kicsit még tágabb értelemben, hogy Jézusnak a földi élete az érvényességét nem veszíti el. Ez azt jelenti, még egy kicsit tágabb értelemben, hogy tulajdonképpen nem veszíti el az értelmét, és nem veszíti el az érvényét, és nem veszíti el az értékét az, amit Isten mondott és tett mifelénk. Ha ez megérkezik hozzánk, akkor lesz világos a számunkra, hogy milyen gyönyörű az életünkben, ahogy a mulandót át és átszövi. Ez az örök Istené. Hogy milyen gyönyörű, hogy Jézuson keresztül a mulandó része lett az örök. És hogy milyen gyönyörű, hogy tulajdonképpen ezáltal valamiképpen az örök részévé tette a mulandót is. Hogyha egy ilyen távlatot tudunk elképzelni, vagy nem is mondom ezt, hogy elképzelni, csak hogy fölvetni, akkor egész egyszerűen lehetséges, hogy lemegy a roló, és azt mondjuk, hogy ja ne, ezeket a paradoxonokat már nem bírjuk el, se elképzelni, se elviselni, nem tudjuk, hogy hogy van ez, mit tudjuk mi, hogy hogy van az élet, meg a mulandóság, meg az öröklét, meg a satöbbi. De szerintem bőven elegendő örömhír, hogyha megengedjük, hogy valami több is legyen, mint amit mi el tudunk képzelni. Hogy egyszerűen elfogadjuk annak a valóságát, hogy nem minden pont úgy van, mint ahogy éppen aktuálisan most mi el tudjuk gondolni, el tudjuk képzelni, át tudjuk érezni, vagy meg tudjuk fogalmazni. Hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, hogy minden szavunkkal végérvényes dolgokat fogalmazzunk meg. Azt hiszem, hogy amikor a fölöslegükből sokan sokat adtak, és a maga érvényességét megmondta Jézus ennek, hogy ez pont annyit ér, amennyit azért, hogy a fölöslegből valaki ad, és amikor az özvegyasszonynál fölfedezte, hogy ez a két fillér, az azt jelenti, hogy mindent odaadott, amilyen csak volt, akkor nem csak azt fejezte ki Jézus, hogy ez érvényes, hanem azt is kifejezte, hogy ez végérvényes. Milyen nagyszerű lenne, hogyha az életünkben legalább egy-két mozdulatunk, legalább egy-két mondatunk olyasmi lenne, ami kiállná ezt a próbát. Vajon végérvényes?
Mékli Attila atya szentbeszédét hallották. Az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.